9.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontúr adását hallgatjátok, adástelefonunk 215-37-73, és a mai adásunk az rendhagyó vagy nem rendhagyó, ezt majd ti eldöntitek, 2 órán keresztül fog tartani, és Jós István a vendégünk, akinek van egy interjúja az NL Cafén, majd fogunk ebből szemezgetni, illetve egy csomó minden dolog miatt is még érdekes, és vendégünk még a stúdióban Blue, aki pedig... Hát azt beszéltük, hogy nem lesz nagy bemutatkozás, úgyhogy igazából ő egy érdeklődő hallgató, aki nagyon érdeklődik az evolúciós, pszichológiai és nemi szerepek témái iránt.
És hogy jött ez a hobbi egyébként? De tényleg, tehát hogy kevés olyan embert ismerek, akinek ez az egyik
hobbi. Nagyjából ez fekszik a általában a biológia és a, nem tudom, mennyire vagyok látható. Ez fekszik a biológia és és az emberi jogi védelemnek a meccés pontjában, tehát ez nagyjából adja magát, mind a két téma érdekel, és elég nehéz bennük közösebb találni, ez ott nagyjából ott van.
Tehát, hogy ez egyébként mit takar le? Tehát, hogy én most így elhadartam, de...
Igen. Evolúciós pszichológia nagyjából arról szól, hogy próbáljuk meg megmagyarázni az emberi viselkedést visszavezetve a biológiánkra. Mivel a biológiánkat legegyszerűbben az evolúción keresztül lehet megérteni, ezért...
Akkor neked is vannak otthon ökörszemeid, mint a Darwinnak a kertjében, és akkor te is azokat így tanulmányozod, és innen indulnak el ezek a dolgok.
Kék és rágcsálói vannak, igen. De nem, ez igazából az evolúciós pszichológia, az kifejezetten emberekre fókuszál, az állatokat inkább etológusok vizsgálják, ez kifejezetten ember specifikus.
És Jós István pedig több szempontból is érdekes. Egyrészt nagyon sok mindent csinálsz, tehát előadsz a Nyitott Akadémián, ha jól tudom, akkor a TEDx Danubián is volt egy előadásod.
Nem volt, olyan volt, rég. Igen.
És te csinálod a Szívesség Közösség netet.
Hát én kezdtem, és igen, köszönöm a meghívást, meg üdvözlöm a hallgatókat. Igen, én kezdtem, az egy website, ahol emberek segíthetnek egymásnak, ez a szívesség.net, tehát így bárki bármilyen szívességet felállhat, vagy kérhet. És akkor ez volt 5 éve, és akkor ennek révén hívtak meg a TEDx Danubiára is, hogy így meséljek arról, hogy ez miért lett, vagy miért fontos, vagy mi az egyáltalán.
És miért lett egyáltalán?
Hát azért lett, mert én elképesztően rosszul voltam épp, és úgy éreztem, hogy kéne valami jó alapot találjak így a saját létezésemre a nap alatt, és így van-e valami, aminek értelme van, mert előzőleg nekem egy informatikai cégem volt, amit még egyetem alatt kezdtem, az akkor sikeres lett, de hát én ezt nagyon önző módon csináltam, buktam is vele nagyot tulajdonképpen, mert ugye a lehetőséghez képest örültem, hogy ki tudtam szállni belőle végül. És akkor ezután, a hullám után ilyen 30 év körül így ücsörögtem és merengtem az, hogy mihez kezdjek magammal, és akkor ezt, bár nem jöttem rá, hogy hogyan leszek ismét nagyon sikeres vállalkozó, ha már elsőre nem sikerült, viszont volt ez az ötlet, hogy miért ne legyen egy ilyen oldal, ahol emberek egyszerűen csak szívességeket adhatnak, megkérhetnek, és akkor ebből lett a szívességnet. És akkor annak mentén lettek interjú megkeresések, meg jött a TEDx Danubia, és akkor annak nyomán meg emberek elkezdtek személyesen is megkeresni engem, hogy beszélgessünk, így láttam egyre több életutat, meg egyre több karriert, meg egyre több válságot, és akkor így lett egyre határozott a véleményem arról, hogy szerintem hogyan működik ez a játéktér, amit így életnek is hívunk, és erről írogatok egy ideje ilyen blogolós formában, amire figyelt fel a Nőplafja Café egyszer valamikor, és akkor ők csináltak, volt egy első beszélgetés, ami inkább a szívességről szólt, és akkor volt egy második, meg a férfinő szerepekről, és akkor ez vert elég nagy porgon, amíg kerültem ide is, mert ez így mindig érdekes az ember, hogy hogyan kerül
hova. Az üzenőfalam tele volt ezzel. Általában azért nem pozitívan nyilatkoztak erről az interjúról, de egy picit még arról mesélj, hogy jutottál el a Nyitott Akadémiára. Tehát ott azért olyan előadók vannak, akik nem tudom, pszichológusok, szociológusok, tehát hogy te hogy kerültél ide?
Hát igazából őket kellene megkérdezni. Ők mondták, hogy nekik is kicsit egy ilyen zsákba macska vagyok, mert hogy eddig ugye szakmailag idézőjelben, meg kutatási eredményekkel, meg publikációkkal, meg diplomákkal megalapozott embereket hívtak előadóknak, és rám egyik se igaz. Nekem csak saját tapasztalatom van, és én csak a saját tapasztalatom alapján mondom azt, amit mondok. Tehát saját, illetve mondom, amit másokkal beszélgetek. Tehát én, hogy kerültem oda? Úgyhogy ők is látták ezeket a blogon. Van egy én vagyok .info nevű blog, és akkor én ott írogatok. És ők ezt találták meg, és ennek révén gondolták úgy, hogy mondani már bizonyos részé lehetnek érdekesek az ő közönségük számára is, és akkor így hívtak meg, és ja, tehát visszajelzés szerint egyébként valóban érdekes is volt sokaknak, meg értékes is, ami ott elhangzott.
Rendszeresen tartasz egyébként ilyen előadásokat a Nyitott Akadémián?
Nem, a Nyitott Akadémián egyszer tartottam előadásokat, amúgy egyébként rendszeresen, vagy hát egyre gyakrabban, mert egyre gyakrabban hívnak, és akkor mindig örömmel megyek, amikor hívnak.
Ilyen. És milyen témakörökben?
Hát Ugye a válság és változtatás volt egy az első nagy témakör talán, amiről még 3 évvel ezelőtt a 2010-es TEDx Danubia szólt, és aztán utána a válság és változtatás témakör után jött a siker és kudarc témakör, tehát ilyen kifejezetten így a buknió nézőpontból, meg hogy így milyen értékei vannak annak, ha az ember bukik, meg lehet, hogy jó, hogyha eleget bukunk, mert hogy abból sokat tanultunk. És aztán most a legutóbbi időben már kifejezetten férfinő, illetve ezt így egyébként én tágan, egyre tágabban látom, tehát szerintem ez nem annyira férfinő, mint inkább ügyférfinő, tehát így mi is a helyünk a világban, mi is a dolgunk, és hogyan is juthatunk boldogságra. Típusú téma az, ami a legutóbbi időben a leggyakoribb. Illetve esetenként uti beszámolóra hívnak, mert most a nyáron sétáltam Spanyolországban, ez a kamion üzerándok út, és akkor ott annak az egyik verzióját csináltam, Barcelona és az óceán között. Igen. És akkor az még egy téma újabban.
És az NLKF-s interjú kapcsán te gondoltad, hogy ennyire ilyen viharokat fog ez egyébként elindítani?
Hát azt tudtam, hogy ez egy időszerű téma, azt is tudtam, hogy lesznek emberek, akik felkapják a fejüket. Az, hogy ez ennyire radikális lesz ez a hullám, ami így visszacsap, azt azért nem vártam.
De amit elolvastál interjút egyébként, mert most nem tudom, tehát hogy az NLKF nem egy BBC. Nem feltétlen. Tehát egyébként azt az interjút, azt teljes egészében elküldték előtte neked.
Persze. Tehát,
nem volt semmi ilyesmi.
Nem
hoztak ki belőle semmit.
Nem, sőt, nagyon jó volt az együttműködés. Nem. Nagyon profi volt a csapat, volt koma interjú, beszéltünk 1,5 órát, abból készült egy eredeti változat, azt én még itt-ott pontosítottam, ahol szerintem az nem volt. Tehát így abszolút vállam a felelősséget, semmiképp nem. Uh-huh. Nem másé a felelősség.
Már van is egy hallgató van.
A telefon.
Hello? Én nem hallok semmit, sajnos.
Hát nincs akkor, hallgatunk. Hogyha hallod az adásunkat.
Beszélgetünk tovább.
2:15:37:73, akkor
még egyszer,
Léci.
Most akkor még
egyszer?
Most hallunk.
Most okay.
Megvan. Most hallatok, oké. Okay.
Szia. Olvastam
én ezt az NLKF-s cikket a főfinői kapcsolatokról. És egyébként ez nem egy keleti dolog, mert ezt mondják a nagyon régi sámántárs tanítások, meg ezt mondják egyébként a különböző, hát a régi indiai, meg egyéb tanítások is. Meg ismerek én embereket, akik foglalkoznak ilyen ismereti dolgokkal, meg így is párkapcsolati tréningekkel, és ők is hasonlókat mondanak. Tehát ez a, ami ott elhangzott azért, tehát nem új keleti, és az, hogy mondjuk most, bocsánat, hogy nem tudom a sárszemét, aki írta azt a cikket, hogy őt most így ekézik, meg bántják, azért nem egy jó dolog, mert ez azért, ebben azért van valami, amit írt. Na mindegy, csak ennyit akartam elmondani.
Oké, köszi szépen.
Köszi.
Szóval azt mondod, hogy minden, amit van egyébként olyan része az interjúnak, aminél azt gondolod, hogy nem feltétlenül, tehát, hogy kimaradtak esetleg olyan dolgok, amik árnyalhatják a képet, vagy tényleg, ami itt le van írva, az úgy, ahogy van, tehát az, hogy a nő feladata a férfi, ez így önmagában.
Igen, az a nehéz ebben, hogy igazából minden mondatot ki lehetne egy órában fejteni, tehát, hogy és itt megakulpáztam néhány napig utána magam előtt is utólag, mert hogy túl sok minden van, vagy átmenetre vezetett olyan, hogy túl sok minden próbáltunk mi ebbe belezsúfolni, és De másrészt utólag visszatekintek, azt mondom, hogy ez jó volt így, mert ez így nagyon kemény lett, és részben a keménysége volt az, ami miatt viszont egészen elképesztően sok emberhez eljutott. Most épp beszéltem a Nőklapja Káfésokkal, és mondták, hogy több mint 60 ezeren olvasták, ami így nagyon sok, még akkor is, hogyha ezek az embereknek egy része a felháborodottság miatt jött. És plusz, hogy 11 ezeren lájkolták, az is hallatlan szinte, mert ugye a lájk az az egyetértés. Tehát én igazából írni is azért kezdtem erről, mert egyszerűen nem, mert így a magam életével voltam én megakadva, és nem, és így volt egy ilyen érzésem, hogy erre van az irány, és nem volt olyan hang, akihez én fordulhattam volna. Tehát nem volt olyan könyv, vagy olyan forrás, ahol ezt így én megnyugtató módon, meg számomra támaszt, meg erőt, meg irányítást adó módon megtaláltam volna. És akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor én írogatok róla, de igazából ez egyfajta ilyen felfedező folyamatnak az állomásai látszanak ezekben az írásokban. Tehát igazából ez egy terápia, egy speciális forma, az ember így ír, és azáltal, hogy nekiülök, azáltal így egész egyszerűen mindig így elragad szinte a folyamat, és újabb határokat, tehát hogy így újabb és újabb mérföldköveket lépek át az írás folyamata során, mert ennek van egy ilyen öngerjesztő folyamata, és akkor így tárul föl egyre több abból, ami szerintem ennek a rendnek, vagy ennek az élettérnek, vagy játéktérnek a működése.
Igen, csak ugye ebben az az érdekes dolog, hogy az, hogyha valaki önmagában terápiás céllal például ír, az még csak azt jelenti, hogy mondjuk vezet egy blogot, van egy Tumblr-e, tehát hogy az ő neki szól, viszont onnantól kezdve, hogy ez egy interjúban elhangzik, és mondjuk ekkora publicitást kap, akkor onnantól kezdve van egyfajta felelősséged is, tehát hogy
abszolút van felelősségem,
ez már olyan irányítatás.
Ez abszolút így van, csak nekem az élményem, hogy az egész játék egy terápia, tehát tulajdonképpen itt mindazt játsszuk, hogy fedezzük fel magunkat, hogy ez az életnek a lényege. És ilyen értelemben az, hogy én blogot írok, vagy a nőpapja kávéba adok interjút, az teljesen, hogy melyik történik épp. A lényeg, hogy maximálisan 100%-os felelősségem van, de nem abban van 100%-os felelősségem, hogy milyen reakciókat váltok ki, hanem elsőbb abban, hogy én a lehető legigazabban, meg a legőszintébben, meg legfogyaszthatóbban próbáljam átengedni magamon, és megmutatni azt az álláspontot, amit én igaznak érzek. És ilyen értelemben én abszolút nyugodtan alszom. Tehát nagyon sok mindent kaptam, ugye hideget és meleget is egyaránt látszanak a kommentek sokfele. Ugyanakkor abszolút úgy érzem, tehát engem nagyon megerősített az elmúlt időszak, nem pedig elbizonytalanított, mert nagyon úgy érzem most, hogy ez egy nagyon időszerű téma, egy alultematizált téma, sok szempontból tabu téma, ami igenis egy nagyon jelentőségteljes téma, és lehet velem egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de azt, hogy emberek erről gondolkodnak, és emberek ezen merengenek, és megfigyelik az érzelmi hatásokat, amit ez az egész bennük kívánt, ez egy jó dolog. Sokak életében ezt látom, és egyébként nagyon sok visszajelzést kapok nyilván, és nem csak olyanokat, hogy kinek képzelem magam, hanem olyanokat is, hogy te jóságos ég, és végre valaki ezt elmondta, és te jóságos ég, mostanáig azt hitte, hogy ő a bolond, és pedig ez egy valid álláspont, és miért nem mondták neki a gimnázium alatt, hogy ő választhatja ezt is, tehát hogy ő miért ölt addig 40x éves koráig abban, hogy neki muszáj karriert csinálni, miért nem hallotta soha azt, hogy ő lehet támasz, és lehet bölcsesség is egy férfi mellett.
Mik egyébként azok a leggyakoribb állítások, amikkel egyetértenek veled?
Igazából minden állításommal egyetértenek sokan, és minden állításomat vitatnak sokan, vagy szinte minden állításomat vitatnak sokan. Tehát ebből az interjúból minden ponthoz volt nagyon sok egyetértés, és sok pontot vitattak sokan. De ugye megint nekem az élményem az nem az, hogy tehát olyan, aki relevánsan a pontokat vitatja, igazából egy sem volt. Mert na számomra, mi releváns vitatása lenne ezeknek az állításoknak, az lenne, hogyha valaki ellenpéldát mutatna. De ellenpéldákat én nem láttam senkitől.
Na, akkor most behívtuk az evolúció pszichológust.
Jó, tehát konkrét példát. Az elméletek azok szépek, az elméletek jók, ezek konkrét tapasztalat. Tehát én nem tudományos kutatásokat végeztem az elmúlt években, amik alapján én egy tudományos disszertációt írtam, aminek észrejegyzetei vannak, hanem én a saját tapasztalatomra mesélek. És ezt lehet vitatni más saját tapasztalatot. Abszolút. Tehát ez a saját életem, saját kapcsolódásom sok nővel, meg sok a kapcsolata és párkapcsolata, amit én barátként, ismerősként, vagy olyan emberként, akit segítőként különböző kihívás helyzetekbe igénybe vesznek, láttam. Tehát ezek mind saját tapasztalatok. Én annak az alapján fogalmaztam meg ezt a vélekedés, vagy álláspontomat.
Csak egy gyors pontosítást, nem vagyok evolúciópszichológus, a legjobb esetben is csak érdeklődő amatőr. Az merül fel bennem, hogy mennyire lehet pontos vagy az egyéni megfigyelés. Tehát nyilvánvalóan az ember lát valamit, az ember tapasztal, leírja, végig gondolja, ezzel valaki vagy egyetért, vagy nem, de az egyik legalapvetőbb kutatási probléma lehet az, hogy az ember nem nagyon bízhat meg a saját megfigyeléseiben, amíg ezt nem kellően nagy csoporton végzi, és nem elég szisztematikusan. Tehát mondtad, hogy kellenének ellenpéldák, kellenének jól dokumentált ellenpéldák. Kicsit az a bajom, hogy...
Nem annyira dokumentált, konkrét.
Nyilván ami dokumentált...
Tehát az... pont ez, amiről... Tehát, hogy az a nagy... Én értem, hogy racionálisan az ember úgy elemez, ahogy te mondod, de én ezt teljesen irracionálisan írom és csinálom, amiről itt szó van. Tehát ez...
Akkor ezek... hogy bízol meg abban, amit csinálsz?
Úgyhogy, ez ilyen fura dolog, úgyhogy így kimondom, és van hozzá egy érzetem. Meg látok nagyon sok példát arra, hogy ez így van, és megerősödöm egy általánosításnak az igazság tartalmában.
Ez azért nehéz, mert ugye, hogyha eleve hiszel valamiben, vagy gondolsz valamit a világról, akkor sokkal könnyebb szerintem olyan példákat találni, amik eleve alátámasztják a te hipotézisedet.
Persze, de... Nem, tehát szerintem igazából az alapkérdés az, hogy így ez a világ ez egy ilyen nagy véletlenek halmaza, amit statisztikailag kell elemezni, és statisztikailag valahogy meg lehet ismerni, vagy pedig ez egy rend és rendszer, ami történetesen ráadásul nálunk egyébként nagyobb, és nem ez biztos, hogy megérthető. Én nagyon sok évet próbáltam, tehát töltöttem azzal, hogy próbáltam megérteni, hogy ki vagyok én, és mi is a helyem, a funkcióm a világban, és az egyetlen nagyon fontos megértésem az, hogy én ezt így nem értem, nem is érthetem, és nem is kell értsem, mert egy végtelen nagyobb rendszernek vagyok egy kicsi szikrája és mozaik darabkája. Tehát, hogy a racionálisan nem tudok tájékozódni, én az alapján tudok tájékozódni, hogy milyen érzeteim vannak a különböző élményekhez, gondolatokhoz és történésekhez. És az az élményem, hogy például ahogy így leírok valamit, ott nekem nem egy gondolatom van, hogy ez így van és ez logikus, hanem egy érzetem van, hogy basszus, ez erős. És nem is feltétlenül értem, hogy ez miért erős, meg az se, hogy ez miért van így, de van egy ilyen érzetem, és én az érzeteim alapján tájékozódva fedezem fel a saját kis lelkemet, és hogy ez miért releváns mégis, azt meg azért, itt, amit te az előbb említettél, azt látom, hogy azért releváns, mert az ember, ha konkrét személyes saját magába elég mélyre ás, akkor valahol eljut az univerzálishoz. Tehát én a Jós István személyesbe, ha elég mélyre ások, akkor eljutok a férfihez, és hogyha még tovább ások, akkor eljutok az emberhez is. És nekem az az élményem, hogy így empirikus és tapasztalati úton felfedezhetem, ha tetszik az igazságot, ami túl nagy szó, de hogy így a rendnek a kicsi részleteit és szikráit.
Felmerül az benned, hogy esetleg univerzális tévedésekhez jutsz el? Tehát én úgy gondolom...
Mint gondolati koncepció felmerül? Csak az élményem, a tapasztalatom az az, hogy nem tévedés. Meg hogy amit magam körül... Tehát kicsit olyan ez, mint hogy a fát is a gyümölcséről lehet megismerni, és most ez ilyen, megint ezek ilyen hülye példák, de állandóan ilyen butakép, vagy ilyen fura képekbe szeretek mondani dolgokat, hogy így ülök és figyelem, hogy mi ez a fal, meg mi ez az igazság, meg mi ez a rendszer, és így azáltal, hogy ülök és gondolkodom rajta, nem tudom megérteni. De ha kiteszek ilyen magokat, akkor az, hogy abból egy élő és értelmes dolog lesz, vagy pedig az elhal, az elég jól megmutatja, hogy akkor ez igaz, vagy nem igaz. Most tudom, hogy furán fejezem.
Értelek. Az elf szimpatikus, a módszerben egy kicsit így a metrika hiányát érzem.
Nincsen benne metrika, abszolút megadom. Igen, tehát itt zéró metrika van, és nem is törekszem metrikára, mert abszolút nem gondolom, hogy racionálisan képes vagyok ezt megérteni. Tehát ez nem egy racionális folyamat.
Fenntartod a lehetőséget, hogy egyébként ez elméletileg megérthető lehetne racionálisan? Tehát ha valaki azt mondaná, hogy jó, csináljuk ezt, de mondjuk mérjük valahogy, akkor az egy valid megközelítése lehetne ennek a témának?
Én valószínűsítem, csak nem az én asztalom. Tehát ha valaki ezzel akar foglalkozni, én valószínűsítem, mert nem tudom, ez olyan, mint hogy a világ rendjét biztos, hogy statisztikai is fel lehet fedezni, és szerintem, hogyha most csinálnánk egy felmérést, hogy hány férfi és hány nő boldog, mondjuk azok alapján, a szerepek alapján, amikről itt az interjúban is van szó, ezek között hány az, aki karrierjében boldog, és hány az, aki asszonyként egy férfi oldalán boldog, az lehet, hogy mutatna valamit arról, hogy most mennyire igaz vagy nem igaz.
De ugye ez nagyon nehéz, tehát hogy már ott kezdődik, hogy méred fel azt, hogy mi a boldogság. Tehát, hogy szubjektíven, amit én gondolok, hogy én boldog vagyok éppen, vagy pedig tudsz objektív, nem tudom, valamilyen ismérveket adni hozzá, hogy akkor vagy boldog, ha azt érzed, hogy nem tudom.
Hát igen, tehát ezeket azért nem lehet racionálisan mérni, meg az, hogy a szerelem állapotát, tehát az, hogy tényleg nagyjából annyi, mint hogyha megendél egy nagy halmaz csokit, tehát hogy ugyanaz az a funkció játszódik le a szervezetedben, tehát hogy ezeket racionálisan nem nagyon lehet, meg tudjuk, hogy van a relativitás elmélete.
Persze,
meg...
gyakorlati problémája van a boldogságmérésének, elméletileg lehetne. Sam Harrisnek van egy nagyon jó elgondolása a morál lenszkében, azt hiszem ez még nem jelent meg magyarul, de azt mondta, hogy tudunk feltételezni egy olyan állapotot, ahol minden ember maximálisan a lehető legjobban szenved. Minden, ami ennél kicsit jobb, az már kívánatosabb. Mindentől kezdve van egy skálánk. Azt, hogy most nyilván hogyan mérjük, most mit mérünk, az oxitocin vagy az endorfin mennyiségét a vérben, vagy azt, hogy általában egy nap mennyire vagyok aktív, persze nagyon nehéz mérni, aláírom, de elméletileg megoldható. Innentől kezdve ez csak annyi, hogy mennyi idő alatt fogjuk tudni megoldani, hogy tényleg tudjuk mérni. A repülésre is várni kellett pár ezer évet. De ez nem jelenti, hogy ezt nem kell rajta dolgozni.
Igen, de a repülés is jó példa, mert ott egyszerűen csak egy elméleti igazságot, ami racionálisan nem volt bizonyított, hogy az ember igenis képes repülni, ezt így emberek így éreztek, és hittek benne, és lelkesedtek érte. És aztán, és ez alapján, az irány alapján tájékozódva, ami tök irracionális volt, végül eljutottunk a repüléshez. És az az élményem magammal is, hogy én egy irány alapján tájékozódom a férfinő szerepekről, amiről ilyen szent meggyőződésem, hogy ez így van, mint hogy a repülés is egy ilyen meggyőződés volt néhány embernek, hogy igenis lehetséges repülni. Nekem is ez egy hasonló meggyőződésem, és egyébként figyelem az empirikus tapasztalásokat, a magamét is, meg másokét is magam körül, de ez alapján tájékozódom.
Ha elakadsz, akkor nem tudsz esetleg, mondjuk nem tudom, tehát az európai kultúrában valóban azért ez a női férfi, meg Magyarországon is ezek a szerepek, hát majdnem, hogy tényleg tabuk, mert valahogy így nem beszél erről az ember, hogy milyen, amikor mondjuk tényleg jó házasságban él, hogy kinek milyen feladatai vannak, mert ezek most így már így nagyon ilyen torz kép van ma szerintem Magyarországon, meg Európában is, tehát hogy ez a fogyasztói társadalomban nem feltétlen jó modellt követünk, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a tehető szülők gyermekeinek a nagy része, de nyilván ez sem lehet exakt módon kimutatni, de hogy azért nagy részük ugye szeretethiányos, kábítószer, stb. Tehát, hogy próbálja magának pótolni azt, amit esetleg nem kapott meg gyerekkorában. Tehát egyébként, hogyha valahol így elakadsz, akkor azért nem tudom, filozófusok elég sokan, tehát mondjuk ha Kierkegaard, Nietzsche, vagy akárki, tehát szerintem lehet, hogy ők is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, meg van egy-két ilyen keleti...
Én olvastam nagyon sokat, tehát én mint a cégem tönkrementén, én ültem a fürdőkádba, illetve részben a cég is azért ment tönkre, én ültem a fürdőkádba és olvastam. Konkrétan egyébként Nietzsche-t, meg Hamvast, meg én nem tudom mit, amihez még épp hozzájutottam, csak hiába lettek elméleti megértéseim erről, vagy hiába értettem, vagy nem értettem egyet, én végül így arra jutottam ezzel az egésszel, hogy hiába nyitok ki egy ajtót, az egy ajtó mögött még 10 vagy 100 további ajtó van, ami mögött, ha bármelyiket kinyitom, további 100, tehát hogy így az értelmem kevés ehhez. Viszont ezzel szemben, hogyha egyszerűen csak így követve a lelkesedéseimet, meg az érzéseimet így merek tapasztalni, akkor a tapasztalás révén lesznek érzeteim arról, hogy az nekem jó vagy nem jó, és az úgy igaz, vagy nem
de
igaz.
De mármint, hogy mit tapasztalsz?
Bármit, ami épp foglalkoztat, amit vágyom, vagy amitől félek. Tehát így valami újat csinálok az életemben, kilépve a komfortzónából, olyat, ami engem így valamiért vonz. Megszólítok egy embert, vagy épp elköszönök tőle, belevágok egy projektbe, vagy nem vágok bele egy projektbe, vagy megteszek valamit, ami ilyen totál tabú, vagy adok egy interjút, ami teljesen unorthodox, és igazából, ha valaha belegondoltam volna, valószínűleg sose jelenik meg. De így volt egy ilyen érzésem, hogy ez időszerű, hogy ez jó, és hogy ezt így fel kell vállalni, és ezt igenis csinálni kell, és akkor így egyszerűen csak mertem megadni magam ennek, és kitettem magam mindannak, ami visszahatásként így érkezik. A visszahatásból az, hogy itt ilyen egészen elképesztően személyeskedő és kifejezetten bántó szándékú kommentek jönnek nagy számba, erre így nem voltam teljesen felkészülve, hogy ez ennyire durva lehet egyébként, de másrészt meg annyiból, tehát, hogy ez így rendben van, és én ezt így elfogadom, tehát nincs ezzel összességében bajom. A lényeg, ami miatt az egészet elkezdtem, hogy ha magamat kiteszem új tapasztalatoknak, abból lesznek élményeim, az élményekhez fűződően lesznek érzeteim, és hogy az érzetek nekem jók vagy nem jók, annak révén tudok tájékozódni, hogy mi az, ami így dolgom, meg funkció, és mi az, ami nem. Tehát, hogy én így tudom felfedezni az életet, és elméletben, fülökedve, jövő, meg csak egyre depresszívebb lettem. És az egész szívesen tulajdonképpen abból indult, hogy egy nap, miután már 10 000 oldalakat ott ültem és olvastam, és közben meg úgy éreztem, érzett meg élmény szinten, hogy én egy ilyen totál értelmetlenül levegőt szívó here vagyok, aki csak egy fürdőkádba olvas, és semmit nem csinál az életével, pedig mennyi tehetsége van, akkor egyszer csak már nagyon frusztrált voltam, és a 33. szülinapján, vagy születési évemnek az utolsó napján így elkezdtem ezt a szívességet, mert most már muszáj volt valamit csinálni. De ez egy cselekvés volt. Tehát, hogy az élményem, hogy a csinálásban vannak az új tapasztalatok, és így tudunk felfedezni dolgokat, és így juthatunk közelebb az élethez. És ezzel szemben, amikor ültem és olvastam, akkor meg csak féltem. És ahelyett, hogy csináltam volna, amit halogattam a csinálás elkezdését, és a félelmemet arra használtam az olvasást, meg a tájékozást, meg az elméleti felfedezést, hogy azzal is időt húzzak, hogy addig se kelljen csináljak semmit, hanem
én ezt értem, tehát hogy nyilván ez a modern embernek a problémája, hogy annyi információ van, annyi út, annyi válasz, hogy nehéz ezen kiigazodni, és bizony ezt tudtuk azt mondani, hogy kellenek a mankók, amik segítséget nyújtanak. Csak hogy itt valahol nekem külön válik az a része, hogy van Jós István, aki keresi a helyét, aki csinál egy szívességnetet, van projektje, belevág, megpróbálja, nem sikerül neki, nem jön össze, és külön válik az a része, amikor te a másik szerepbe lépsz át, és tanácsadó leszel.
Igen, nekem ez a két lábam, tehát az az élményem, hogy egyrészt muszáj csináljak, és másrészt, amit a csinálás során tapasztalva tanulok, azt muszáj megosszam. Tehát, hogy át kell adjam. Az, hogy azzal bárki mit csinál, vagy mit nem csinál, az az ő dolga. Lehet engem gyűrölni, lehet örülni ennek az internetnek, bármit lehet csinálni, az abszolút mindenkinek a maga dolga. Nekem a saját személyes kötelességem és felelősségem, meg a saját továbblépésem ez is fontos, hogy én átengedésbe legyek. Tehát amit tapasztalva tanultam, azt így osszam meg. Mondjam el, hogy tényleg, hogy áll-e ott egyetlen ember, aki ezt meghallgatja, vagy sem, az teljesen mindegy.
Miért érzed fontosnak?
Azért, mert az átengedés során, mert vagy az az élményem, hogy az én személyes létezésem az úgy működik, hogy az irány, amibe tartok, az, ami engem lelkesít, azt nem értem. Az az új, amitől még félek, lelkesít, arra van az irány, arra kell lépjek. viszont elengedni dolgokat meg csak úgy tudok, hogyha azt feldolgozom, megértem. Tehát, hogy igazából a kimondás, meg a megosztás, még idezőbb a tanítás nekem azért fontos, mert így zárulnak le gondolatok, mert kimondva értem véglegesen meg én is, és ez által tudom elengedni, és így tudok tovább érni. Most még ezt komplikáltan mondtam, de
talán... Gyors kérdés. Nagyon egyszerűsítve, nagyon összefoglalva, egyetlen mondatot kiragadva, az ugrott be, hogy olvastam valami ismét az interjúban, hogy ugye a nőnek a önmegvalósítása az igazából ugye a férfin keresztül, hol is.
Várjál.
Oké, az egész mondani való. Mennyire érzed egyébként korspecifikusnak, és mennyiben tartod mondjuk problémásnak azt, hogy változhat? Mennyire gondolod azt, hogy változhatnak a nemi szerepek? Talán ez így lehet legjobban összefoglalni a kérdésemet. Mennyire gondolod a nemi szerepeket plasztikusnak?
Kicsit sem. Aha. Tehát nekem az élményem az, hogy korszakosan változnak. Tehát nekem az élményem, hogy minden egyedi szülöttnek, férfi vagy nő, vannak ilyen korszakai. A férfi, a fiú eleinte még csak, tehát a hím egyet, ha tetszik, az vagy úgy kezdi, hogy őt királyfinak nevelték, és ilyen nagyon nagy egóval így belevág a világba, és akkor ő most így kis királyfi, ami után szükségszerűen becsapódik, és akkor lesz egy ilyen kontemplatív, befele forduló, ki a franc is vagyok tulajdonképp korszak, és szeretem így hernyóbábként tagolni, és ebben a befele forduló korszakban, hogy megtalál valamit arról, hogy neki mi a tehetség, és akkor kiáll egy ilyen önfelváló korszakban, meg én most már valódi férfiként, és beláll az ügyébe, ami az ő dolga funkcionálisan is a világban. Tehát, hogy a férfi átcsúszik nőibe, és aztán visszatér férfibe, és a női meg általában kislányként indul, királylányként indul, aztán utána valahol vagy meghúzták a haját, vagy ráomlott a házassága 35 éves korában, de ez megint szinte mindegy, időben ez mikor történik, egyszer csak úgy dönt, hogy mindenki bekaphatja, innentől ő kemény, és akkor ő érvényesít, és ő megáll maga is a két saját lábán, meg is tudja csinálni egyébként, képes is rá, de egy ponton így már ez így nem megy, meg igazából ő szeretne visszatérni ahhoz, hogy ő nő lehessen valaki mellett, és akkor van az, hogy ő megadja magát egy férfinek, aki egyébként beleállt egy ügybe, ami nagyon egyszerűsítve. Tehát, hogy ezt látom, ezek itt csúszkálnak ezek a szerepek. És viszont vannak emberek, akik egész életútra el vannak egyik vagy másikból akadva. Tehát én láttam 85 éves hisztis királyfit is, meg láttam 70 éves, ilyen még mindig meditálok, és holnapra megvilágosodom, és ez az életem megoldása típusú férfi, de nőre is mondhatnék.
Szerinted ez kultúra független és idő független? Tehát mondjuk 1000 évvel ezelőtt Indiában is hasonlóképpen működtek a nemi szerepek? Tehát ez akkor is igaz volt, vagy ez itt és most?
Szerintem a férfi és a nő az egész egyszerűen nagyobb igazság. Mint az időmúlással tetszik, vagy amit eddig az időmúlásából látunk. Tehát az, hogy az egyik, tehát hogy fizikailag is eltérő testbe érkező két ember, ez szerintem ez időtlen olyan értelemben, hogy ennek van valamiféle jelentősége az életútra vonatkozóan is, nem csak a szexuális együttlét módozataira nézve, hogy az egyik férfi és a másik nő. Uh-huh. És ez sok ezer évvel ezelőtt is volt, és most is. Szerintem az egyetlen, ami változik, az, hogy néhány ezer évvel ezelőtt az embert még belekondicionálták egy bizonyos női szerepbe, de akár még 1000 vagy 2000 évvel ezelőtt is. Mert hogy egyszerűen nem lehetett másképp élni. Ha te nő voltál, neked így kellett élni, ha férfi voltál, úgy kellett élni. Tehát, hogy a világ kondicionált abba, és nem volt alternatív, hogy te abból kilépsz. Szerintem ami miatt a mai kor egyébként csodálatos, az, hogy így ez a totál individualizáció által eljutottunk oda, hogy most ez egyáltalán nem kényszer, és én értem, nagyon értékes a feminista mozgalmak, meg a nőjogokért küzdő embereknek, meg a minden, a meleg mozgalmak, meg ez mind nagyon értékes, mert most eljutottunk oda, hogy az ember talán a történelem során először most szabad akaratából juthat megértésekre, szabad akaratából dönthet arról, hogy ő milyen módon éli az életét. És szerintem ez egy egészen elképesztően nagy kegyelem, hogy nem az, hogy bele vagyunk valamibe kényszerítve, hanem az van, hogy itt van ez a tapasztalati játszótér, tapasztalva felfedezhetünk, és egy ponton dönthetek úgy, hogy én megadom magam egy ügynek, mert nekem férfiként ez a helyem. És dönthetek úgy nőként, hogy igen, ez a férfi engem felkér, és van a zene, amit ő hall, ami egy ügy, és ezt az ügyet, ez engem is lelkesít, ezt a zenét, és én is hallom, és akkor én vele táncolok. És szerintem ez csodálatos.
Valóban választás az, ha egyébként nincs, tehát ha szabad akaratomból választatok egy valamit, az valóban választás? Tehát kicsit az az érzésem,
hogy... Nem, most bármit választhatsz. Tehát választhatod azt is, hogy te kemény feminista leszel, és úgy is maradsz.
Az, hogy az igazából nekem nem lesz jó.
Én csak a saját tapasztalatomat mondom. Tehát én
de
azt mondom...
Általánosítottál belőle.
Én abszolút általánosítok. Nekem ez a tapasztalatom, hogy nem. Tehát aki megmarad harcos nőnek, az nekem, az én tapasztalatom szerintem, amit én abszolút általánosítok, az nem juthat arra a fajta kitérsített boldogságra el, ami az emberi létezésben egyébként elérhető. Nekem ez a tapasztalatom.
Tulajdonképpen mire jó a szabadság ennek megfelelően, hiszen egyfélképpen tudsz jó választani, minden más választás
nem
rossz.
Nem, minden választás jó, mert ezek értékes tapasztalatok. Velem háborúzni és engem anyázni és a kurva anyámba elküldeni engem, az egy nagyon klassz tapasztalás annak, aki ezt csinálja. Nyugodtan teheti. Nekem ezzel nincs bajom. Én ezt értem. Annál is inkább egyébként, mert voltam én is harcos. És csináltam ezt hasonlót fordítva. Tehát, hogy én nem mondom, hogy bárkinek rossz döntés. Tehát én itt mesélek valamit arról, hogy milyen a színes világ, de nagyon sok ember fekete-fehérben nézi ezt a világot. Ilyen értelemben ez talán ostobaság az én részemről, meg felelőtlenség, meg nem tudom, akárhogy lehet minősíteni. Tehát valaki, aki fekete-fehérben látja a világot, annak én hiába beszélek színekről, csak dühös lesz tőle, mert ő a maga megértése szerint fekete-fehérnek ismeri a világot, és ő nem is tudja elképzelni, hogy ez lehet színes is. És ez a nehézség ezzel az interjúval, hogy és ez abszolút nem minősítés megint, tehát most már megint kapok mindent a fejemre, de nem, tehát én nem bántani akarok senkit, én csak mesélek arról, hogy nekem mi a tapasztalatom.
De közben, csak azt akartam mondani, hogy közben meg az az érzése annak, aki olvassa, hogy pont te vagy az, aki azt mondja, hogy fekete-fehér a
elfogadom.
Világ.
Tehát, én ezt elfogadom, és nyugodtan...
Nem az jön ki ebből de az
szerintem
interjúból,
hogy... Egyébként ne ragudjatok, de hogy több, tehát mindenki lehet, hogy amilyen paszban van, tehát hogy itt az ilyen cikkekkel, meg hogy olvasol egy könyvet, az is benne van, mert én például elolvastam a cikket, és azt gondoltam, hogy ez egy látáspont, és így utána beleolvastam a kommentekbe, és tényleg nem gondoltam volna, hogy így Istvánt nem tudom, így valami szekér mögé kötik, és így végighúzzák a körúton, mert hogy...
De viszont ez a jó, mert nekem...
Nem hiszem, hogy...
De ez azért jó, mert ha valakit érzelmileg ennyire eltalál ez a... Tehát, hogy nekem pont az a fontos ebben, hogy mert ha ezen mindenki átlép, és semmilyen visszhangja nincs, akkor ez nem időszerű, az hülyeség. Ez az egész. Tehát mert hogy nem tudta ezt a véleményt ugyanúgy átlépni, mint az összes többi hímsonista fasságát, bocsánat, nem rádibülő nyelvezet, de így minősítik, tehát most használom. Tehát miért van az, hogy az érzem, hogy ennyire beakadt, miért van az, hogy emiatt...
Én ezt meg tudom mondani. Jó. Tehát, hogy ez azért akad be, mert rengeteg... Na, először a hallgató.
Jó.
Övé az elsőbség, aztán majd én is elmondom. Hello.
Sziasztok! Bocs, csak szeretném megkérdezni, hogy milyen interjúról van szó, szóval most kapcsoltam be a rádiót, és érdekelne.
Az NLKF-n jelent meg Jós Istvánnal egy interjú, amiben ő azt mondja, hogy a nőnek a feladata a férfi, illetve a nő azon keresztül teljesedik ki.
Igen. Az interjú, hogy hol olvasható el, Nőklapja kafé.
A nő munkája a férfi kérdőjel, ez a cím.
Jó, igen, így már hallottam egyébként róla, jó, csak nem olvastam.
Köszönöm. Oké, köszi.
Köszönöm.
Szóval, hogy szerintem azért reagált mindenki szélsőségesen, mert rengeteg szimpatikus dolgot mondasz. Tehát, hogy nagyon sok olyan állításod van, amivel szerintem részben vagy egészben egyetértenek az emberek. És közben vannak nagyon-nagyon kemény részei, amik viszont egészen elképesztőek. Tehát az, hogy a nő csak a férfin keresztül teljesedhet ki, vagy hogy a nő ne álljon be a saját projektjébe csak akkor, hogyha van ideje. Nem is tudom, hogy ez hol volt egészen pontosan. Sőt, hogy a nő várjon a nagybetűs férfira, aki majd a nő által lesz férfi, aztán...
Akiben hinni kell, mert ettől bontakozik ki, stb. Igen.
Igen, vagy mondjuk az, hogy szerintem sok ambiciózus nő nem tudja, mert még nem tapasztalta, hogy jobb egy férfit segíteni, mint bármilyen saját projektet vinni. Tehát, hogy ez rengeteg nőnek egy ilyen pofáncsapás. Tehát, hogy mert igenis viszel projektet, meg igenis ki tudsz teljesedni a munkádban. Esetleg olyan párkapcsolatod van, ahol a férfi nem is várja el, hogy te legyél, rajtad keresztül legyen ő igen, a igen, férfi. Igen. Tehát, hogy millió meg egy variáció van erre, és hogy a nők elég régóta próbálják ezeket a sztereotíp dolgokat lesöpörni. Tehát, hogy vegyük végre észre, hogy...
Ezt én tényleg csak... Tehát így a saját tapasztalatom saját magammal, meg másokkal, hogy belőlem erős érzelmi reakciókat mindig az vált ki, amikor én így valami olyanra mutatnak nekem rá, amit én nem akarok látni. Tehát amikor én magam tagadok valamit, vagy vagyok önbecsapásba, vagy nem akarok valamilyen témával szembenézni, és kívülről már pedig erre irányítják a figyelmemet, nekem akkor vannak nagyon heves érzelmi reakcióim. Mert egyébként nevetgélve átnépek rajta, hogy ez hülyeség. És itt ebben a meglepő, ugye nem meglepő, engem nem lehet
szerintem, ha ez a blogodon van, akkor nevetgélve valaki átlép rajta, okay, hogy ez a blogodon
van. Oké, tehát azt, hogy a miért haragszanak, azt értem, mert hogy most miért tette mainstream médiává ezt a szánalmas médiaként, az, mainstream
de, hogy
figyelem
érted, azért raktam
még
így mellé azt is, hogy a TEDx-en is erről azt, tehát, hogy rengeteg olyan fórumod van a Nyitott Akadémián, ahol ezt a képviselést teszteltem, és nyilván ezért sokkal jobb a súlya annak, amit te mondasz, mint hogyha egy egyszerű blogger vagy, aki nem tudom, 2000 emberhez jut el.
Igen, hát itt ebbe ez az érdekes, hogy ugye én ezt egyszerűen csak elkezdtem egyszerű bloggerként mondogatni. És aztán egyszer csak emberek elkezdtek meghívni, hogy akkor én ezt mondjam szélesebb nyilvánosság előtt is, és pusztán csak ez történt. Tehát én igazából, én ugyanúgy egyszerű blogger vagyok olyan értelemben, hogy ezt így mondogatom. És, de másrészt meg a Nőklapja Caféjét se értem, hogy miért kell azért megkövezni, mert ő egy nézőpontot, ami egyébként ma a mainstream médiában ritka, ő ennek teret adott. Egyébként kérdőjellel csinálta. Tehát tök korrekt volt a Nőklapja Café, lehozta az egész interjút, de a cím mögé betett egy kérdőjelet, és ezzel ő állást is foglalt, ő nem állít, semmit nem állít, legyen erről is, de hogy miért ne? Legyen erről is szó a világban, mert hogy ez lehet egy validáláspont. Tehát ezt se feltétlenül értem, hogy löpjük. Mert ugye voltak ezek, hogy akkor így azonnal mondjon le a főszerkesztő, de hát ugyan már.
Jó, hát nyilván, tehát azért ez nem lépett túl szerintem semmilyen szólás, szabadság vagy véleménynyilvánítási határ, tehát hogy ez teljesen belefér, hogy sokszínű minden, és hogy van akkor.
Igen, csak ahhoz képest nem
lehet. Igen, az merült föl bennem, hogy mi volt itt az utolsó mondat, amit felolvastál a nem tapasztalt végén férfit segíteni, mint bármilyen saját projektet vinni. Ez engem azért nagyon azért lett meg, vagy az benne számomra nagyon érdekes, hogy szerinted mi a fontosabb mondjuk általában egy jó párkapcsolatot felépíteni, vagy lehet mondjuk párkapcsolat nélkül is valamilyen módon önkiteljesíteni, mert hogyha igaz az, amit mondasz, és miért ne lenne az, akkor mondhatná azt egy modern emancipált nő, hogy köszöni szépen, ő mondjuk nem feltétlenül a párkapcsolatban szeretné megtalálni önmagát, hanem inkább viszi a saját projektjét, és teszem azt, lemond arról, hogy valamilyen
Mondhatja, abszolút mondhatja. Világos. Nekem van egy olyan tapasztalatom sok nővel kapcsolódva, meg sok nővel beszélgetve, hogy van tovább. Uh-huh. És én csak ezt mondom, hogy mondhatja ezt, hogy a saját karrier és a férfiakkal soha többet nem lesz dolga, de van tovább.
Vagy lesz dolga, másodlagos.
Értem, ezt is mondhatja, hogy ez másodlagos, csak az olyan, mintha így mennék az úton, találnék egy szimpatikus barlangot, csak most én maradok a barlangban, mert így köszönöm, nem kérek az útból tovább. Tehát az úton vannak kihívások, meg lesznek újabbak is, meg lehet, hogy vannak hidak és vannak szakadékok. Tehát, hogy
nem alternatív út, mondjuk.
Szerintem nem végállomás. Nem végállomás. Út, aha, értékes időszak, de nem a végállomás.
Mi alapján tudod eldönteni, hogy mi a végállomás, vagy mi nem?
Ez a véleményem, ez a tapasztalat.
Az oké, csak...
Én azt figyeltem meg, hogy sok nő életében ez a lágy vagyok, nőies vagyok, aztán sérelmet szenvedek, felkeményedem, ez egy ilyen nagyon tipikus uh-huh. minta. De és aztán egyre több nőnél figyelem azt is meg, hogy a felkeményedés után egy ponton eljön az a nap, amikor oké, ezt én így csináltam, köszönöm, de nekem ebből elég volt. Uh-huh. És én vissza akarok oda menni, vagy nem az, hogy vissza akarok találkozni egy férfivel, ez engem lelkesít, ebben van erő.
Mm. Én ez most tök jó, de most... és hogyha én szeretem mellette még a munkámat is, mert mondjuk igen, például nagyon szeretem a gyerekeket, és óvónő vagyok, igen, és tök jó nekem.
Igen, abszolút maradhat, tehát a munka része marad az életének, csak a prioritásai változnak meg, és erről szól ez az írás is, hogy onnantól neki a fő lelkesedése, meg a fő sikerélménye az, hogy ők együtt ezt az ügyet így most így viszik előre a férfivel együtt, ami az ő közös ügyük. És ehhez képest lehet... Nem, hanem az, amit a párkapcsolat révén, ami a férfi révén érkező valamilyen ügy, ország.
De mi? Tehát projekt. Mondjuk van egy pasi, aki dolgozik napi mindegy. 8 órát egy multinál. Mondjuk
nem
van egy nő,
napi 8 órát
aki...
multinál, hanem van egy projektje, ami ott lelkesíti, mert beleáll már pedig egy mit tudom én, egy alternatív társkeresőben, mert legyen olyan, vagy egy
jó.
biokávézó.
Mindegy. Jó, biokávézót csinál.
Azért nem
van
mindegy,
egy csaj, aki
azért nem mindegy, mert aki tényleg lelkesít, mert hogy olyan, tehát a férfival ott kezdődik, amik tényleg lelkes valamiért. Tehát nem a magas fizetését csinálja. Igen, de a multinál ritkán lelkes, tehát ott mindegy, ezt
hát, csináljon egy civil, jó, csináljon egy civil biokávéházat, tök mindegy, lelkes, szereti, ő csinálta mondjuk a igen, nulláról, nagyon
szereti.
És akkor
találkoznak a nővel, és ez a nőt is lelkesíti, és ez ilyen közös
nyilván,
lelkesedés.
Nyilván, hát mert örül
lesz.
Neki, hogy a pasi örül neki, van, de attól akkor... ő mondjuk még óvónő, és nagyon szereti a gyerekeket, és hogy ő szeret bejárni, dolgozni a gyerekekkel.
Ez így van, de az óvónő az nem annyi, tehát... És be is fog járni, de amikor épp az van, hogy most délután mit tudom én hány óra van, és a pasinak is szüksége van rá, meg még az óvodában is túlórázni kéne, akkor hogy melyiket választja, csak ez az egy dolog fontos. És itt változnak meg a prioritások, mert lehet, hogy 5 évvel ezelőtt egy másik pasival még bennmaradt volna, mert neki az óvoda az első. És ma meg, ha a pasi kell 6 után, amikor a munkájának, akkor ő a pasi, és egyébként az óvodában azt mondja, hogy most ezt oldják meg máshogy, mert neki most mennie kell.
De hát, hogy ez nem kompromisszum? Tehát, hogy egyszer ez én mondom nem. azt, hogy 6-kor, utána meg a pasi mondja azt, hogy te figyelj, szerdán meg én megyek el 6-kor. Mert neked tovább bent kell maradni.
Értem, csak hogyha közös az ügyük.
Hát azért, mert közös az ügyük. Mind a kettő képes lemondani arról.
Igen, de más a funkciónk, hogy... tehát engem nem tud helyettesíteni a férfi abba, amit tehát a nőt nem tudja helyettesíteni a férfi és a férfit a nőt. Tehát a férfinek nem úgy van szüksége a nőre, hogy menj ki helyettem egy karddal, hanem úgy van szüksége, hogy gyere és simogasd a fejem.
Ezt nem értem.
Tehát a, A férfi, amikor benne áll egy projektbe, akkor a kifele harcot azt ő vívja. És ő nem, tehát ő nem azt adja át a nőnek, hogy gyere és ezt az üzleti tárgyalást a valamelyik beszállítóval most helyettem folytasd le. Hanem amikor neki szükség van őre, az egy olyan helyzet, hogy itt most gond van, meg kell beszéljen veled. És akkor... Akkor mind a ketten kellenek hozzá. Tehát nem tud a férfi elmenni az óvodába erre az időre, mert hogy a nővel
ja, beszélni. Nem, én nem ezt mondtam. Tehát én azt mondtam, hogy akkor a férfi elmegy a munkahelyéről, és találkoznak, és nem tudom. Tehát érted, hogyha ha a nőnek van szüksége segítségre, akkor a pasi mondja azt, hogy rendben, akkor itt vagyok is segítek, ha meg fordítva, akkor meg...
Értem, csak hogyha közös az ügyük, akkor van egy prioritás, ami mellett egyébként van hobbi, és ha a férfi ráér segíteni az oldalba, ami a nőnek változatlanul egy ilyen kedves hobbija, akkor a férfi megy és segít, amikor éppen ráér. De hogy melyik a kettőjük fő prioritása, ami mondjuk jelen esetben a kávézó, az így mind a kettőnek nyilvánvaló. Érted? Tehát a...
Aha.
Tehát, hogy a férfi választja a...
Nem a férfi választja, ez olyan, mint a táncban, hogy a férfi jön, és valamilyen zene szól, és a férfihez jár egy zene. Tehát az a férfi, akinek így nincs projektje...
Ezt ugye elképzelhetem.
Nincs hozzá zene, de nem, hát a férfi, amikor felkér, akkor ő ott a szemébe, meg a szívébe valamilyen ritmus ver. Uh-huh. És a nő sose csak a hímet változtatja, akivel szexelni akar, hanem a hímet, aki benne áll egy zenébe. Ami, tehát, hogy akinek van egy ilyen dolga, egy küldetése, egy ügye, ami a zene. És a nő erről dönt, hogy én vele táncolok-e erre a zenére. Nem csak arról, hogy vele táncolok-e, hanem arról is, hogy erre a zenére táncolok-e vele. És akkor innentől az a közös zenéjük.
És ez fordítva, a pasi nem így választ nőt?
Egyébként, ha ez egy keringő volt épp, és ők együtt keringőznek, akkor lehet, hogy amikor épp leülnek a szünetbe, és a nő egyébként szeret diszkózenére táncolni, ez ő hobbija, akkor elmegy diszkózenére táncolni. Lehet, hogy
ezt
a pasi
értem,
sem
de, hogy de miért a pasi nem a zenét választja a nőhöz?
Nem, a pasiba szól a zene. A pasi, tehát valamilyen zene szól, és akkor én felállok, és oda megyek ez a nőhöz.
Tehát a pasi soha nem látja a nőnek az ügyét például, hogyha ő valamiben nagyon benne van. Valószínűleg
látja az ügyét, ha figyel rá, de a pasi megszállott olyan értelemben, hogy így ő zuhanyzás alatt meg éjjel-nappal azon gondolkodik, ami így neki az ügye. Mert legyen
tudatos,
és akarom, hogy ez legyen.
És ezt nők is csinálják. Tehát, hogy
kérdés, milyen arányban?
Nők is csinálják, csak hogyha mind a kettőnek megvan az ügye, mert az egyik zuhanyzás alatt ezen gondolkodik, a másik zuhanyzás alatt azon, akkor ez egy ilyen párhuzamos kapcsolat, ahol néha találkozunk, és lehet, hogy jó a szex, de nincs közös lelkesedésünk. És igazán erős kapcsolat csak úgy lehetséges, az én tapasztalatom szerint, hogyha van közös lelkesedésünk, uh-huh. És akkor nem vagyunk megosztottak.
Van ez az evolúciós pszichológiai alapvetés, hogy tehát minden főemlős populációban ugye az igazán értékesek
ez jó, hogy így alá.
Tulajdonképpen, mert tehát minden főemlős populációnak a legfontosabb része...
Eddig egyetértek egyébként. Eddig egyetértek. A nők nagyon fontosak.
És a fennmaradásnál igazából a férfi kockáztat kevesebbet. Gyorsabban le tudja a szaporodás részt, kisebb kockázat a egészségügyileg is minden szempontból, kevesebb energiába telik neki, kevesebb időbe, stb. A nőknél pont fordítva, magasabb egészségügyi kockázat, hosszabb, ugye 9 hónapon keresztül, stb. És utána még egyébként a kicsit is ő tudja jobban táplálni. Úgyhogy gyakorlatilag oda vezetett ki ez az ilyen őstársadalmoknál, hogy muszáj volt a nőknek valamennyire egy helyben biztonságban lenniük, és a férfi volt az, aki kockáztatta saját magát. Ennek van egy-két ilyen nehéz eldönteni, hogy mennyire civilizációs és mennyire biológiai hozadéka. Tehát az, hogy a férfiak vállalnak magasabb kockázatot, igen. A férfiak a kompetitívabbak, igen. Hogy ez mennyire lehet visszavezetni arra, hogy akkor most kinek mennyivel magasabb a hormon szintje, vagy mi az, ami belénk van húzalozva evolúció szempontból, az persze nehéz eldönteni, hogy ebből mennyi az, ami egyébként civilizációsan rakódott le. A modern társadalmunknak azt hiszem, az egyik nagy előnye, hogy megengedi ennek a visszafejtését. Tehát ad egy olyan környezetet, ahol a férfi megpróbálhatja levetkőzni ezeket a fajta ilyen evolúciós vagy külső kényszereket. Ahol azt mondhatja, hogy jó, engem nem hagy ki senki a csatamezőre, a mamut elé, stb., hanem azt mondhatom, hogy lássuk, próbáljuk meg, mennyire tudnék egyébként a másik szerephez igazodni, ha már egyébként nekem arra van egy hajlamom, hiszen régen is voltak különböző szerepekbe hajló férfiak, csak a környezet az diktált, muszáj volt mamutot vadászni, muszáj volt beverni a másik törzs béli férfi fejét. És innentől ez egy érdekes probléma, hogyha feltételezzük, hogy nem mindenki ugyanolyan, és egyébként az emberek szerepére való hajlama az eltér, akkor mennyire engedjük meg, vagy mennyire feltételezzük azt, hogy mondjuk érdemes lehet kísérletezgetni. Tehát ha feltételezzük azt, hogy én mondjuk egy nőiesebb szerepekre hajlamuló férfi vagyok, akkor nekem vajon mennyire érdemes
megpróbálni elkerülni a klasszikus férfi szerepeket, vagy ha feltételezzük, hogy te annak mondjuk kicsit férfiasabb jellegű szerepekben találnád meg magadat az életbe, vagy hajlasz arra, hogy ilyen szerepeket keres, akkor mennyire érdemes magadat, akár tudatosan arra kényszeríteni, hogy mégiscsak egyfajta ilyen ősanya szerepet próbálj meg fölvenni. Mert elméletileg elképzelhető, hogy valóban jobban megtalálnád a boldogságodat egy ilyen szerepben. Én azt hiszem, hogy a civilizációnk egyik nagy előnye az, az, hogy lehetővé teszi azt, hogy eltérj a klasszikus szerepeittől. Nem tudom eldönteni, hogy mennyire jól általánosítható az, amit mondasz abból a szempontból, hogy tehát én úgy érzem, hogy te azt mondod, hogy ez mindenkire ugyanúgy igaz.
Nem, én ezzel, amit mostanában elmondtam, abszolút egyetértek. Tehát én nem azt mondom, hogy mindenkinek úgy kell élni, ahogy én ezt ide az interjúban nyilatkoztam. Én csak azt mondom, hogy lehet így is élni. És egyébként meg, ahogy igenis élni kell, viszont nagybetűs, csupa nagybetűs kell el, az az, ami az embert lelkesíti. Tehát ha valakinek ez egy férfi testben egyébként egy nőies életmód, akkor éljen úgy, hogyha egy nő már pedig ő harcosan ki akar állni egy ügyér, és ő azért harcol, akkor csinálja azt. Én csak a lehetőségről mesélek, hogy nekem tapasztalatom szerint lehet így is élni, és ez egy klassz
érzés. Még egy gyors kérdés, hogy mi alapján tud, van-e valami ötleted arra, hogy hogyan döntsem el, hogy nekem vajon melyik.
Nekem az a tapasztalatom, hogy ami leginkább lelkesít, és amitől legjobban félek, az a leghelyesebb irány. Tehát konkrétan, amitől a legjobban félek, és ez nagyon érdekes, mert az általában ugyanaz. Tehát ami így igazán lelkesít, attól általában rettegek, mert ez ilyen gigantikus kockázat, és hogy az a legjobb irány. És hogyha az, hogy én most már pedig átoperáltatom magam, akkor tessék azt csinálni, hogyha ez lelkesíti az embert.
Ez azért érdekes, mert ez alapvetően egy ilyen kockázatkeresés vagy kerülési probléma. Ez szerinted a nők esetében is vállalhat? Tehát számukra is egy jó iránytű lehet, hogy amitől fél és lelkesíti, az iránt érdemes törekedni?
Igen. Aha. Én ezt egy általános ember iránytűnek látom, tehát a nagybetűs lelkesedésem, ami gyakran egybeesik azzal, amitől így, ami a legkockázatosabb, tehát amitől így nagyon félre.
Tartunk most egy pici szünetet, de maradjatok velünk. 9.3 Tilos Rádió, sziasztok, mi mindig a Kontúrnak az adását halljátok. Adástelefonunk 215-3773, vendégünk pedig Blue, aki evolúcióval, pszichológiával és biológiával foglalkozik, illetve Jós István, aki pedig egyrészt írogat, másrészt a Nyitott Akadémián tart előadásokat, és a férfi-nő párkapcsolatról beszélgettünk egészen sokat. És mivel akartunk visszajönni? Kedves szerkesztőtársam!
Hát nekem több kérdésem is volt a szünetben, de ezeket megkérdezem, mert a chatről jöttek egyrészt, hogy van-e barátnőd. Tehát ezt kérdezték sokan meg, hogy láttál-e nőt? Ilyen kérdés volt
hogy
a chat.
Láttam-e már nőt?
Igen, de mondjuk, hogy akkor nem akarok annyira turkálni, de van-e barátnőd?
Pont ez a lényeg, hogy én viszonylag sok, és nem tudom, hogy ez így
meg egy relatív fogalmak. Réninger nevű emberről. Kérdeznek,
de mindjárt először vedd fel a fülhallgatót, mert jön egy hallgatónk. Ja. Hello!
Okay.
Sziasztok! A beszélgetéshez szeretnék hozzászólni, illetve föltenni egy kérdést, hogyha lehet, nem tudom.
Persze! Hogyne, adásba vagy, szia!
Ismerem az interjúkat, és engem a következő zavart azzal kapcsolatban, és szerintem ezzel elég sokan így vagyunk, férfiak, nők, de inkább most így nők körülöttem, hogy az interjúból az jött át, hogy az interjú alany megkérdőjelezi mások boldogságát egész egyszerűen, és talán valahogyan úgy is fogalmaz, hogy igazán boldogok csak azok lehetnek, akik ugye követik ezt a hagyományosabb elméletet, és szerintem nagyon sok karrierének élő nőt ez zavar, hogy valaki, aki nem ismeri őt, milyen alapon kérdőjelezze meg azt, hogy őt egy másik út teszi boldoggá. Mert ez egy burkolt minősítésnek is felfogható, mint hogyha én nem tudhatnám, hogy mit jelent a boldogság, vagy tehát én szerintem én is nagyon színesen élem az életem például. Most a karrieristább nők nevében, hogyha gondolkodom, és nagyon rossz szerintem, hogyha valaki ezt így félváról veszi, vagy megkérdőjelezi anélkül, hogy ismerne.
Szia, és nem, tehát nem veszem félváról, és öröm, ha te boldognak éled meg magad. Nekem csak tapasztalataim vannak, és ennek alapján van egy vélekedésem, meg egy álláspontom arról, hogy van tovább sok helyzetben. Viszont ha, tehát szerintem, hogyha valaki tényleg maradéktalan boldog, akkor nyugodtan át lehet lépni az én vélekedésemen. Nem. Tehát nekem pont az érdekes, hogyha viszont te valóban boldog vagy, akkor miért zavar, hogy én itt ilyen fura módon véleményt formálok mégis ezzel kapcsolatban?
Ez nyilván mindenkinek elgondolkodtató, egyáltalán valahogyan viszonyul a cikkhez, jól, rosszul, bárhogyan, tehát érzelmekkel, vagy szélsőségesebb érzelmekkel, de én erre mindig felkapom a fejem, szóval a másoknál okosabbnak lenni, mások saját élményeinél jobban tudni, hogy neki mi a jó, meg hogy ő neki hol lenne a helye, tehát szerintem ez nem biztos, hogy korrekt, én csak ezt akartam így visszajelezni, túl azon, hogy nyilván lehet beszélni különböző modellekről, abszolút. Én úgy vagyok ezzel, hogy el tudom fogadni, hogy jobb lenne a nőknek egy picit visszatalálni a nőiesebb szerepekhez, de még egyszer mondom, azt megkérdőjelezni, hogy más házaspár esetleg az ő maga útján boldog, szerintem az egyszerűen nem fair. Tehát sok-sok embert én úgy látom, hogy ez zavart ebben az interjúban a legjobban.
Értem, megértem, elfogadom. De ettől függetlenül a tapasztalataim meg azok, amiket mondok. És tényleg nem, abszolút nem bántó szándékkal.
Jó, tényleg köszi, hallgatom tovább az interjút érdeklődéssel. Sziasztok!
Szia! Benne fölmerült az, hogy lehet, hogy igazából itt a felháborodásnak, ugye az intenzív reakcióknak valami ilyesmi lehet a gyökere tulajdonképpen, hogy eléggé sokáig nagyjából kényszerítve volt férfi és nő is a saját nemi szerepébe adástól, meg úgy általában a körülmények által. Ezért minden olyan javaslat, ami esetleg a tradicionális értékek megújítását, vagy fontosságát próbálja hangsúlyozni, az automatikusan valamiféle visszatetszést kelt. Tehát még akkor is egyébként történetesen igaz. Tehát ez a most ilyen morbid hasonlattal felkötött ember lakásában nem beszélünk kötélről. Tehát ez olyan nehéz egy olyan érték mellett állást foglalni, ami sokáig nehezen volt értéknek tekinthető, mert kényszer volt. Onnantól kezdve, hogy nem kényszer, onnantól kezdve, és szabadon választható, onnantól persze megint csak érték, csak nehéz mellett állást foglalni.
Biztos mondhattam volna óvatosabban is, csak valahogy ki kellett mondani,
nyilván,
és
persze.
Ugye annyira hirtelen volt a megkeresés, örültem, hogy erről egyáltalán lehet beszélni, kicsit talán éles lett a megfogalmazás.
Halló!
Szia! Fazék vagyok, hozzá lehet szólni a sorhoz? Szóval én férfi vagyok, és két gyereket felneveltem, de én sem értek egyet a Jós Istvánnal, mert a világ megváltozott, a fizikai erő már egészen más tényező, mint valamikor volt, és a nők egy csomó szerepben sokkal jobban tudnak küzdeni, mint a férfiak. Pont a multinacionális környezetben, amit itt emleget, ott a nőknek a finomsága, a ravassága, a taktikája, a diplomáciai érzéke nagyon sokszor sokkal komolyabb fegyver, mint a férfiak széles válla és nagy állkapcsa. És egy olyan világot élünk, ami már túl van a felvilágosodáson, meg az emancipáción, ahol akár egy ember is eltartat egy gyereket, vagy egy közösség, egy család, nagyszülők, óvoda, bölcsöde, stb. Tehát én egyáltalán nem értek ezzel egyet. Szerintem ez nem így van, és engem ez nem felháborít, csak én is elmondom a véleményemet.
Köszönjük szépen!
És ez nagyon jó, hogy elmondtad.
Szia!
Szia. Ez szerintem ez egy tök fontos vélemény, és annál is inkább, mert én is ezt látom, hogy a nők gyakran sokkal, sokkal hatékonyabbak ebbe a harcba. De szerintem így, változatlanul szerintem a kérdés az nem az, hogy melyik a hatékony, vagy akár üzletileg melyik a hatékony, hanem hogy, és továbbra sem akarom vitatni senkinek a boldogságát, de hogy így igazán boldog-e. Tehát így tud-e az ember igazán boldog lenni nőként abban, hogy ő mindenét egy karriernek áldozza, vagy valahol mélyen, és titkon, és jelente, és egyébként csak a legbizonyosabb barátok körében ő egészen elképesztően elveszett, és magányos, és tulajdonképpen egyáltalán nem annyira fényes a világ, mint ami ennek tűnik.
Nem tudjuk elképzelni, pont fordítva is?
Fordítva sem tudjuk képzelni. Tehát ugyanez igaz egy folyamatosan jogázó, főző, mosogató, gyereknevelő és gyest kivevő férfi esetében is, hogy lehet, minden
ja,
lehet,
nem
és én nem vitatom.
Nem, pont úgy értettem, hogy egy olyan nő esetében, aki a férfinek a vágyait teljesíti ki, a férfin keresztül éri meg magát, vagy nem tudom mi, és közben otthon meg zokog, mert
igen,
mert
ott a különbség, hogy ketten vagyunk. Tehát szerintem az egyetlen,
tehát
ami egy ilyen nagyon nagy...
érzem magam engem, az nem igazta, hogy...
Várjál, csak hadd mondjam végig, az egyetlen, ami itt óriási különbség az, hogyha külön karriereket kergetünk, vagy külön megvilágosodást kergetünk, mert ugye ez is két szélség, amit így meg... Így látok gyakran, hogy az egyik, hogy a multikarrier, a másik, hogy holnapra én meditációs úton megvilágosodom, de ezek mind ilyen magányos utak, és nekem az az élményem, hogy én hatékonyabb és boldogabb ilyen közös utakon vagyok, amikor nem vagyunk egyedül, hanem hogy párban csináljuk ezt, és van szövetségesem ebben.
De hogy ez így teljesen érthető.
De ahhoz meg, hogy szövetségesem legyen, ahhoz meg közös ügyünk kell legyen. És én ezért vitatom a multikarriert, vagy a teljesen egy milyen karriert férfi és nő esetében, amikor mind a kettő egy karriert kerget, mert az tényleg két fáradt ember, és párhuzamos életek a nap végén, ha egyáltalán vannak párhuzamosságok, és nem pedig egy magányos kutyasétáltató nő vagy férfi a nap végén. És ebből én
és
nagyon sokat
együtt
látok.
Kutyasétáltató pár például.
Lehet együtt kutyasétáltató, továbbra is a kutyasétáltáson volt hangsúly,
tudom,
hanem azon,
csak...
hogy közös-e az ügyük, tehát hogy van-e kettőnek közös ügye, vagy nincs. Tehát én azt látom, hogy párkapcsolat úgy, hogy két külön ügyünk van, nem lehet. Úgy,
és ha mind a kettő dolgozik, de egyébként van valami közös ügyük, csinálnak egy projektet ketten együtt, de mind a kettő
dolgozik.
Értem,
akkor az a munkánk. Tehát ha van közös ügyünk, akkor az lelkesít, és azzal akarunk foglalkozni. És az, hogy mennyi dolgot jutunk el oda, hogy abból meg is éljünk, és egyébként kemény a világ, az egy másik nagy téma, akkor amiről szintén beszélhetünk. De alapvetően az alapállításon pusztán csak annyi, hogy az ember párban boldogabb, mint egyedül, és ahhoz, hogy párba lehessen, ahhoz igenis közös ügye kell legyen, és ahhoz, hogy közös ügyünk lehessen, ahhoz igenis egy ügynek kell lennie. Én ennyit mondok.
És akkor visszatérve megvadul.
És ugye jellemzően végül harcolni kell, és akkor meg ki kell menni valakinek a világba, és abban a hatékonyabb.
Igen, viszont többen is számon kérték, szóval van-e párod?
Nincs.
Nincs. Tehát nem élsz boldog párkapcsolatban. Nem támogatja senki a közös ügyeteket.
Nem, igen, én nagyon, nekem pont abból vannak ezek a vélekedésem, meg megértésem, hogy nagyon sok kapcsolódási kísérletem volt. Uh-huh. Tehát én alapvetően nem egy rossz fellépésű férfiként, nagyon sok lehetőséget kaptam az élettől, nagyon klassz nőkkel kapcsolódni, és ebből a nagyon sok és sokféle kapcsolódásból tanultam sokat, és ezt általánosítva merek ilyeneket megfogalmazni. Mert hogyha én egy 20 éve tartó házasságban élnék, akkor nem tehettem volna szert ezekre a kapcsolatokat. Tehát nekem a mondani való megalapozottságát pont azért van bizonyos mértékig, mert sokfélét tapasztaltam, és nem azért, mert én egy hosszú házasságban élnék.
Van egy hallgatónk, hello! Ja.
Sziasztok, Taki vagyok!
Szia.
Csak egy pár perce hallgatom, de baromi érdekes a téma, mert mi egy hasonló helyzetben vagyunk a feleségemmel. Mind a ketten voltunk már családi vállalkozásban, meg multicégnél is, és most pont úgy van, hogy ő van egy nagy multicégnél, egy komoly pozícióban, én meg próbálom építeni a magán vállalkozást. És egy kérdésem, mert nem emlékszem, nem kaptam el a legelejét az interjúnak, nem tudom a srácot, hogy hívják, aki...
Jós István, szia!
István, szia! Mondja a véleményét, hogy te egyébként egy olyan kapcsolatban élsz, ahol mind a ketten más csinálnak, és onnan mondod a tapasztalatodat, vagy ez csak egy ilyen hipotézis?
Nem voltam olyanban, most nem vagyok olyanban, hogy mind a ketten más csinálnánk.
Nekem csak egy dolog ragadt meg, hogy azt mondod, hogy csak akkor lehetnek boldogok, ha van egy közös ügy. Mi próbáltunk már ilyet, volt egy közös ügy, nem jött össze, mert vagy nem volt elég kiforrott az ügylet, vagy nem voltunk sikeresek a megvalósításba, de ez már több éve volt, és azóta mind a ketten a saját utunkat járjuk karrier, meg úgymond önmegvalósítás szempontjából, és én azt látom, hogy sokkal boldogabbak vagyunk azzal, hogy mindenki azt csinálja, amit szeret, de amúgy van csomó minden, ami összeköt minket, de az nem feltétlenül a munka, vagy a céges karrier kell, hogy legyen.
De ezek nem kötelező érvényű
dolgok. Közösség lehet, mit tudom én, bármi, egy a gyerekek, vagy egy nyaraló, vagy egy hobbi, most tesszük, mi ezek közül, de hogy az nem feltétlenül csak a egyik feláldozása a másik, mondjuk így munka vagy ambíció
voltára.
Vagy nem ezt akartad mondani, amit most éppen cáfolni akarok csak.
De igazából én változatlanul azt mondom, amit te most épp cáfolni akarsz, mert nekem ez egy ilyen megfigyelésem, hogy egész egyszerűen nagyságrendileg vagyunk hatékonyabbak, ha ezt együtt csináljuk. Tehát ha két közös ügyünk van, és az egy meg egy az kettő, vagy a kettő meg kettő az négy, akkor ezzel szemben meg, hogyha közös ügyünk van, akkor ez egy hatvánnyal magasabb. Tehát az egy meg egy, most ezt nem tudom, az egy meg egy az pont nem jó, mert annak nem jó hatványa, de a kettő meg kettő az nem négy, hanem nyolc. Tehát, hogy ha így együtt harcolunk valamiért, én azt látom, hogy ez a fizikai világban, meg a megélhetésben, meg a bankszámában, meg mindenbe lefordítva is hatékonyabbnak tűnik, mint akkor, hogyha két külön karrier mentén, alkalmilag hobbik mentén kapcsolódva vezetjük az életünket. De abszolút nem akarok a ti életmodelletetekre rácáfolni, ez csak egy ilyen megfigyelés. Hogyha nektek ez így működik, az nagyszerű meg.
De akkor most legalább kaptunk egy olyan példát, hogy húsvérember mondta el, hogy náluk.
Igen, de ezt én tovább is, én ezt egyáltalán semmikor nem vitattam, hogy ez egy értékes korszak az életben, amikor így két közös ügyünk, vagy két külön ügy mentén mi így egyébként
valamit
együtt.
Igen, de hát próbálták együtt, és az nem ment.
Hát igen, de szerintem itt azért Magyarország is egy kicsit rásegít. Tehát nekem van egy ismerősöm, aki Wiesbadenben él, és ő is egy multinál dolgozik, egy fiú, és a felesége pedig nem dolgozik, mert annyi pénzt keres, hogy így közösen tudják. Tehát, hogy fönn tudja tartani Magyarországon, pedig itt azért tényleg, hogyha valaki egyről a kettőre akar jutni, akkor tehát, hogy szerintem nagyon sok esetben szociális kérdés is az, hogy az ember nem teheti meg azt, hogy tényleg megnyitja élete kávézóját, mert hogy fönn kell tartani magát.
Részben, de másrészt meg nekem az a tapasztalat, hogy egy nő hitével megerősítve én egészen elképesztő, hogy mire vagyok képes. Tehát, hogy
hát van is ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll.
De ténylegesen, tehát, hogy én így tízszereset tudok alkotni, ha így nyugalom van ilyen téren, és ott van egy erős nő, aki hisz bennem, és hisz az ügybe. Ennyi.
Tehát akkor neked mindenképpen ilyen partner kell találni.
Persze.
Aki egy ilyen támogató.
És ezt én így kiterjesztem, tehát én azt gondolom, hogy ez neked, vagy bármely más férfinek is fontos, hogy a nő az higgyen bennem, és támasz legyen abba, amit egyébként én akarok csinálni, még akkor is, hogyha neki is van egy projektje, amit egyébként amivel ő is foglalkozik. Vagy nem tudom, velem
lesz, hogy van? Lehet, hogy te is tudod abba őt támogatni. Én azt vettem észre, hogy az működik jól. Először is az egész ciklikus szerintem. Van, amikor ezek a színuszgörbék találkoznak.
Ezzel egyetértek, ez
ciklikus. Érdemes valamit erőltetni, vagy kipróbálni közösen, de van, amikor annyira másfelé mutatnak az utak, hogy nem is érdemes erőszakkal megpróbálni összehozni, még akkor se, hogyha te abból többet.
Nem, persze, tehát persze.
Feltéve, ha egyenragú partnerként kezeled a társadat, de feltételezem, hogy igen.
Persze.
Én úgy látom, hogy ez abszolút emberektől, meg pároktól függ. Van, akinél összejön, van, akinél nem, és ez nem is alá fölé rendeltség kérdése, hanem nem. Hogy az adott időben, az adott projektre mennyire tudnak ráhangolódni, és úgymond a kémia az mennyire fekszik
meg. Abszolút nem aláfölé, tehát ez inkább mellé vagy részegész. Tehát nekem ilyen konkrét állandó élményem, hogy muszáj az engem értő nővel kapcsolódnom, vele átbeszélnem, abba tükröződnöm, meghallgatnom. Tehát olyan, mintha a bölcsességhez egy ilyen közvetlen csatorna lenne a nő, hogyha én a legnagyobb dilemmámat épp felteszem neki, és ő ezen nem gondolkodik, csak zsigerileg válaszol, akkor így azonnal esetek térdre, mert egy jóságoség ez a válasz a kérdésemre. És szerintem ez nagyon fontos, ez a fajta kapcsolódás, ez a bölcsesség, és az a hit, hogy igenis megsimoltják a buksimat, hogy hajrá, kitartás, jó lesz, ez képes vagy rá.
Lehet, hogy ezt ki kéne terjeszteni, mert egy érdekes keresztmetszedét találtad meg a privát és az üzleti szféra ötvözésének, lehet, hogy a...
Hát most valamelyest kiterjesztettük, de fejemet veszik épp egyébként, úgyhogy de köszönöm, kedves tőle.
Na, köszi.
Köszönjük.
Szabad? Oké, egy kis magánélet turkálás, ne válaszolj, ha nem gondolod. Bizonyos fordulatokban elejtett szavakból következtetek. Jól sejtem, hogy tagja vagy valamilyen módon kapcsolódsz valamelyik keresztény egyházhoz jelenleg Magyarországon?
Nem.
Oké.
Nem.
Akkor igazából ennyi volt ez.
Nem, nekem egyébként az megérne egy külön más órát, de nem. Tehát nekem az az élményem, hogy egy ilyen egészen elképesztően nagy rend van a világban. Uh-huh. És volt idő, amikor én azt gondoltam, hogy ezt vallásra kell fordítsam, és akkor nekem valamilyen vallás rendje szerint kéne élnem. Ez az idő ilyen formán elmúlt. Nekem az élményem, hogy a vallások azok olyan tavak, amiből van kivezető csatorna, és igenis tovább kell az óceán felé folyni az ember.
Értelek.
Hello. Igen, hallunk, szia.
Halló, Váradi Anta vagyok, sziasztok, nem tudom, hozzá lehet-e szólni.
Hogy ne lehet?
Az adáshoz hallgatlak titeket, alapvetően teljesen más élet, szemlélet, különben vagyok, mint ahogy elhangzott, ugye egy evolúcióról volt szó, és így a párkapcsolatokról. Hát én hívő keresztény ember vagyok, és szerintem itt keveredik két fogalom, az elégedettség és a boldogság érzése. Én úgy gondolom, hogy a boldogság érzéshez, vagy a boldogsághoz alapvetően hálára van szükség. Uh-huh. Alapvetően a hála szerintem a boldogságnak az alapja. És a hála pedig olyan dolgokhoz kapcsolódik, amit az ember nem tud megszerezni, csak kaphat. Uh-huh. Hát, amit megkaphat, és az tőle független dolog. Így lehet mondjuk egy gyermek, ami ugye odatik egy boldogságnak az alapja. Úgyhogy én szerintem itt összekeveredtek a dolgok. Az elégedettség, amit mondjuk közösen tudunk megszerezni mondjuk a feleségemmel, javak, anyagiak, egy élmény, az nem feltétlenül jelenthet boldogságot, sőt úgy gondolom, hogy nem jelenthet boldogságot.
És akkor te definíciót szerint a gyerek jelenti a boldogságot?
Tessék?
Hogy a te definíciót szerint, ha jól értem, akkor a gyerek jelenti a boldogságot, vagy micsoda?
Nem feltétlenül, csak azért mondtam a gyermeket, mert, uh-huh. mert, mert, mert bár persze tesz érte valamit, hogy legyen, uh-huh. de mégis kapsz valamit, ami egy titok, ami egy személyiség, ami tőle független uh-huh. dolog, és például ezért hát úgy gondolom, hogy alapvetően a hála az, hogyha úgy tudok tekinteni a dolgokra, amikkel együtt élek, amik az életemben vannak, hogy azokat kaptam, akkor lehet boldogad az életem. Ugyan itt azt hiszem talán szó volt kereszténységről, amikor beteleszmáltam, például ez is ugye az alapja ennek, hogy a kegyelem, ami egy tőlünk független dolog, ami nem megszerezhető, hanem Istennek az ajándéka, ugye ez készíti hálára az embert, és szerintem a boldogságnak ez lehet az alapja.
A hálával egyetértek, meg a bizalmat tenném még hozzá, hogy elképesztően fontos, hogy merünk-e bizalommal jelen lenni az életben. Egyébként pont itt a korábbi téma az is kapcsolódik ez, mert az, hogy belemerek-e valamire, valamilyen új projektbe, valami lelkesedésbe kezdeni, az nagyon sok esetben, illetve szerintem kivétel nélkül mindig ezen múlik, hogy így van-e bizalmam, merek-e kockáztatni, mert ugye sokan...
Igen, de én akkor is úgy gondolom, hogy mondjuk egy projekt, vagy akármi, mondjuk, hogy egy házasságot is vannak tekintve, hogy egy projekt. Uh-huh. Akkor is, hogyha magam szereztem meg, magam csináltam meg, megvalósítottam önmagamat, akkor én úgy gondolom, hogy az elégedettséggel tölthet el, de nem boldogsággal.
Jó,
nem
tudom, mondhatjuk így is. Köszi, hogy tisztáztuk a fogalmakat, vagy hogy elmondtad. Okay. Abszolút jó. Tudok ehhez csatlakozni. Most épp általánosabban használjuk a boldogság fogalmat, de szerintem értjük, hogy mit mondasz. Köszi a hívást.
Köszönjük okay. szépen.
Köszönjük szépen.
Szia.
Én nem merek a chatre reagálni.
Igen, közben a chatfalat olvassák itt a nagyon profilmusa
vezetőjét. Igen, azt kérdezik, hogy van-e vakkomondorod?
Nem, nincsen vakkomondorom sem.
És hogy a KDNP-re szavazol le.
De azóta egyébként ezt is próbáltam kérdezni a szünetben, hogy a cikk után a blogod látogatottsága az exponenciálisan nőtt, tehát hogy így akkor az durván rád repültek az emberek, és...
Hát jelentősen megugrott, de főleg a cikknek magának volt nagyon, uh-huh. vagy máig nagy a látogatottsága. Tehát ez a több mint 60 ezeres látogatottság és 11 ezer fölötti like, ez ilyen egészen elkezd. Tehát nem tudom, nekem azt mutatja, hogy a téma időszerű, és hogy sok embernek ez érték. Uh-huh. Értem, és hogy sokan vitatkoznak vele, de ha én ezt elutasítom, meg attól... ez gonosz, meg nőgyűlölő, akkor nem lájkolom. Tehát 11 ezer ember mégis lájkol.
Attól nem tartasz, hogy a többi projekted, ami ezzel gondolom, még azért párhuzamosan uh-huh. futnám, tehát a szívességnet, azt gondolom azért megy. Igen. Tehát, hogy ez rányomja rossz értelemben a bélyeget ezekre a kezdeményezésekre?
Nem tudom.
Mert hogy olyan területre lavíroztál át, amit a te elmondásod igen, alapján is nincsen alátámasztva.
Ez így megosztam embereket. Alá van támasztva, csak tapasztalatilag hát van, saját, és nem tudományos kutatásokkal.
Jós István saját tapasztalat igen. alapján, azzal a száz nem tudom hány nővel, akivel neked volt kapcsolatod, abból leszűrve, illetve akikkel nyilván beszélgettél, meg az ő ismerőség. Tehát, hogy ez a te saját kis világod. A saját, uh-huh. igen, a saját tapasztalásod. És abból mondasz te általános uh-huh. dolgokat. Igen. Tehát, hogy nem tartasz ettől, hogy a...
Ezeket
a
nem gondolkodtam ezen.
Ezeket a visszajelzéseket...
Nekem az az élményem, hogy ez ilyen egészen elképesztően fontos, erről legyen szó. És én örültem ennek az interjúnak emiatt. És ott próbáltam határozottan meg bátran fogalmazni emiatt, hogy ez a lehető legtisztább legyen. Tehát a lehető legtisztább módon képviselje azt az álláspontot, amit én igaznak érzek. Aztán, uh-huh. hogy más ezzel mit csinál, az meg már abszolút az ő dolgok.
És ezeket a visszajelzéseket hogy éled meg? Tehát, hogy azt érzed, hogy ezek megerősítenek abban, hogy ezzel tovább kell foglalkoznod, és ezen az úton kell tovább menned. Vagy pedig akkor most megállsz és gondolkodsz, hogy jött nagyon sok rossz is, meg nagyon sok jó is, meg sok lájkolás is, hogy akkor merre tovább. Tehát most izgalmat látsz, és félsz is ettől az úttól, és akkor azt érzed, hogy erre kell menned, vagy pedig most merre mész, vagy hogy állsz?
Vagy írsz egy könyvet?
Nem írok könyvet, maradok. Nem, mert részben azért sem, mert most pont megkerestek, hogy valaki meglévő írásokból akar könyvet szerkeszteni, úgyhogy nem kell nekem megcsinálnom, mert ez a most leülök és könyvet írok, azt egyszer gondoltam rá, de aztán azt elvetettem. Én maradok ezen az úton, tehát ez nem ilyen megfontolt dolog, hogy én így ülök, és akkor úgy döntök, hogy most a 3 éves, 5 éves, akár 1 éves, 1 éves projektem az, hogy én máról holnapra, vagy máról 1 év alatt ideig eljutok, hanem sokkal inkább az élményem, ilyen értelemben a kegyelemfogalom, azt tudok csatlakozni, hogy itt állandóan történnek helyzetek. Most itt vagyok, mert ti meghívtatok. Egyébként este lehet, hogy írok, mert pont épp van bennem mondani való. Egyébként holnap projektindító találkozót tartunk este 6-kor egy következő projektnek, ami részben pont a nagy felháborodásból fakadóan van születőben, mert sokak szerint miért ne legyen a magyar interneten egy olyan oldal is, ahol ez a nézőpont van többek által képviselve, és a világra innen ránézve képviselve.
Mármint a tiéd.
Hát nem, ez nem az én nézőpontom, ez csak egy általános képviselt nézőpont, igen. De szóval ez a nézőpont, amit én képviselek. Uh-huh. Úgyhogy ezek a dolgok sokkal inkább történnek, tehát így ilyen lépések vannak egymás után.
És szerinted mi kéne ahhoz, hogy megrengen neked ez a világnézeted? Tehát, hogyha mondjuk találkozol egy csajjal, akinek saját projektje van, beáll melléd, és egyszer csak azt veszed észre, hogy jé, ez így is működik. Tehát, hogy ő nem rajtam keresztül teljesedik ki, de megsimogatja a buksidat, nem tudom, enni ad, fogalm nincs, hogy mik azok
volt
a kritériumok, amiknek
ilyen,
megfelel.
És kézitáskába elvitt Barcelonába, mert neki volt csak pénz a repülőjegyre, és ő vette meg. Tehát, hogy ezek így voltak, ezek a tapasztalatok.
Tehát, hogy hány olyan tapasztalás kéne neked, hogy másképpen lásd ezt? Vagy hogyha sok nő mondja, hogy egyébként ő rendben van, mert ugye ebben az a nehéz, hogy mindig meg tudod kérdőjelezni, hogy biztos nem vagy te igazán boldog.
Persze,
ha igazán mélyreásol, nem
igen,
vagy
boldog. Igen, de ilyen nem feltétlenül kell engem túl komolyan venni. Én csak egy hang vagyok a sok közül. Uh-huh. Az, hogy én erősödöm, mint hang, az azért van, mert ti elhívtok. Tehát ha ti engem nem hívtok el, és a Nőklapja Café nem szólaltott meg, és mindenki más is elkerül a blogomat, akkor egy számogon fogok magamnak írogatni. De az én álláspontom alig, ha változik ebbe. Mert ugyanis azt látom, hogy az alapnézőpontom az 2 éve, vagy már bő 2 éve ebbe az irányba tart, és a részletek csiszolódnak folyamatosan a férfinak kapcsolódásról. Az alap, hogy ez így, az nem változott. És nem gondolom, hogy ez változni fog.
Akkor most ennyi volt az adásunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük Blue-nak is, hogy eljött.
Köszönöm, hogy itt lettem.
És ez volt a Kontúr mára. Kicsit most hosszabb lesz a zenei blokk, de majd utána következik a Tilos a gyűlöletbeszéd, úgyhogy maradjatok itt a Tiloson. És jövő héten pedig jövünk a menekültek kérdésével, illetve egészen pontosan az idegenrendészeti szállásokról lesz majd szó. Vendégünk lesz majd a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak a képviselője, a Belügyminisztériumtól jönnek majd, a Menedék Egyesülettől jönnek, illetve a Helsinki is, úgyhogy az is egy érdekes adásnak fog érkezni, maradjatok majd velünk, és hát hallgassátok továbbra is a Tilost. Sziasztok!